majdnem. Két birodalom, kettős kormányzás, én így fogalmaztam meg a címet. Tehát akkor hol is kezdjük? Akik kicsit is jártasak ebben a témában, tudják, hogy Luther két birodalomról, illetve Isten kettős kormányzásáról hallott nézeteiről szinte mindent, és ugyanakkor mindennek az ellenkezőjét is leírták, elmondták már. Annak megfelelően, hogy milyen aktuális egyházpolitikát akartak vele igazolni, vagy éppen elmarasztalni. Ennek során Luther nézeteit párhuzamba állították, kicsit talán össze is keverték, Pláton államtanával, Szent Ágoston De Civitate Deiével, Calvin Krisztus király uralmáról vallott nézeteivel, de manapság még az amerikai republikánus párt politikájába először Ronald Reagan által beemelt, hadd mondjam most így, protestáns fundamentalizmus jó és gonosz birodalmáról alkotott elképzeléseivel is. Ebben a káoszban többen annak hangsúlyozásával próbálnak rendet vágni, hogy Luther igazából nem is beszélt két birodalomról, hanem Isten kettős kormányzásáról beszélt. Hát szerintem ez objektív tény kérdése, Luther mind a két kifejezést használja a két birodalmat is, és a kettős kormányzást is. A sokféle értelmezésben talán csak az a közös, hogy alkotóik a világi hatalommal szemben követendő keresztény, illetve egyházi magatartás kérdésére keresik a választ, amikor Luther gondolatait vizsgálják és értelmezik. Rosszabb esetben pedig a maguk válaszait akarják Luther gondolataival igazolni. A káldi korszak egyházpolitikájának igazolására is így rángatták elő hajánál fogva a két birodalomról szóló tanítást, és ezzel hosszú időre gyanúsá is tették a témát sokak szemében. Tehát hol is kezdjük? Azt javaslom, hogy jó lutheránus szokás szerint kezdjük a Bibliánál. De akár azt is mondhatnám, hogy kezdjük Ádámnál és Évánál, sőt, Ádám és Éva előtt. Az Ószövetség első mondatát, ami egyben a Szentírás első mondata is, valószínűleg kívülről tudjuk. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ha jól megnézzük, a Biblia első mondatában legalább két birodalomról van szó. Azért mondom, hogy legalább, mert a vágyfülűek tudják, hogy valójában háromról. A menny helyén, amit egyébként Károli a Vizsói Bibliában nagyon helyesen fordított mennynek, és nem égnek, miként az a revidiált, tehát lebutított Károli szövegekben állni szokott. Az eredeti héber kifejezés sámaim az kettős szám. Igen, a héberben, miként az ógörögben is van ilyen egyes szám, kettős szám, többes szám. Tehát a Biblia első mondata szerint van két nem anyagi természetű szellemi világ, és van egy anyagi világ. Hogy a szellemi világ kettős voltát miként kell érteni, abba most ne bonyolódjunk bele. Talán annyit, hogy itt sem a jó és a gonosz egymással szemben álló mennyei birodalmáról van szó, hanem inkább arról, hogy az egyikben, idézőjelben mondom a szót, az a bizonyos trónus áll, ami előtt csak azok az angyalok jelenhetnek meg, akiket Isten erre felhatalmaz, akik ezt a kiváltságot kapták, a másik pedig az összes többi szellemi lény létsíkja. De ez témánk szempontjából nem fontos, Éppen ezért a továbbiakban beszéljünk csak két birodalomról, mennyei és földi világról. Két világ, két birodalom, de mindkettőt Isten teremtette, és mindkettőnek Isten az Ura. Az őstörténet még arról is beszél, hogy az ember bűnbeesése után a földi világ alapos változáson ment át, de azért továbbra is Isten maradt az Ura. De a földön élő teremtmények, tisztelet a néhány kivételnek, Énokra, Noéra, Ábrahámra és még néhány pátriárkára gondolok, többé nem együttműködően teljesítették Isten akaratát. Ám Isten akarata végül mégis mindig meglett, mint egy végbe ment rajtuk. A bűneset óta Isten akarata úgy érvényesül a földi világban, mint egy felettes, külső akarat, ami ellen az ember szüntelenül küzd, de végül ebben a küzdelemben alul marad. A földi világban tehát nem belső indításra, nem belső meggyőződésből teszik Isten akaratát, mert hiszen épp Isten akarata az, amit nem akarnak tenni, de Isten elég hatalmas ahhoz, hogy akaratát a földi teremtmények ellenállásán keresztül, azt is felhasználva, végül mégis érvényre juttassa. A történelem során persze sokan gondolták, hogy a földet ők Istennel és Isten akaratával dacolva is uralni és kormányozni tudják. De hát ez nem sikerül. Ellenben minden földi hatalmasságra áll, amit Jézus Pilátusnak mondott, semmi hatalmat sem lenne, ha felülről nem adatott volna. És ez a gondolat végigvonul az Ó és Új Szövetségen egyaránt. És innentől már nem kerülhetjük meg Luthert. De nem rövidzárlatosan fogunk Luther olyan írásaiban kutakodni, amelyeket a közfelfogás a két birodalom témájába vágónak ítél, hanem mindenek előtt Luther Biblia értelmezését és az abban is megnyilvánuló teológiai látását fogjuk követni. Mivel itt a legsúlyosabb kérdések egyikéről van szó, talán nem hibázzuk el a dolgot, ha mindenek előtt Luther saját értékelése szerinti teológiai főművét, a De Servo Arbitriót vesszük elő. Luther itt nem hagy kétséget, ha földön csak egyetlen embernek is szabad akarata volna abban az értelemben, hogy az akaratát Istennel szemben is érvényesíteni tudja, akkor Isten többé nem volna Isten. Akkor azt kellene Istennek tekintenünk, aki Istennel szemben képes érvényesíteni a maga akaratát. Luther számára ez evidencia, és nem érti, hogy ellenfele Erasmus ezt miért nem képes belátni. Pedig olyan egyszerű és világos, mint a kétszer kettő. Az akarat érvényesítés képessége a valódi hatalom. Ez persze nem azt jelenti, hogy az embernek ne volna saját akarata. Sőt, Isten akaratával szemben álló akarata is lehet. Luther szerint, ha nem állunk a Szentlélek irányítása alatt, akkor nincs is másféle akaratunk. A Szentlélek vezetése nélkül csak ellenkezni tudunk Istennel. Erre van lehetőségünk, bár ezt szabadságnak nem nevezném, Luther sem nevezi annak. Ez inkább a bűn rabsága, szolgasága, de most ebbe se bonyolódjunk bele. Az emberi akarat tehát abban az értelemben nem szabad akarat, hogy nem tud érvényre jutni, ha Isten nem engedi és nem teszi lehetővé, vagyis maga Isten nem akarja. Hogy Isten mégis miért engedi meg gyakran, hogy olyan őrültek akarata is érvényre jusson, aminek következtében ártatlan emberek, százai, ezrei szenvednek és halnak meg, Ez egy jó kérdés. Erre Luther is csak azt tudja mondani, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy Istent elszámoltathatnánk. Isten nem egy szatócs, mondja, hanem Isten Isten, akit egyedül hódolat és imádat illet. Isten bármit megtehet, és bármit megengedhet, hogy megtörténjék. De Luther rögtön pontosít, hogy Erasmus félre ne értse, a megengedő akarat is azt jelenti, hogy a dolog csak azért történik meg, mert Isten akarja, hogy megtörténjék. Mi persze ezen valljuk meg, sokszor megbotránkozunk. Nem járunk még túl messze a karácsonyi vízkereszti ünnepkörtől. Itt van mindjárt Heródes betlehemi csecsemőgyilkossága. Igaz, Jézust Máriával és Józseffel együtt időben kimentette onnan, és elrejtette Egyiptomban Heródes elől. De a betlehemi csecsemő mind meghaltak. Hát nem botránkozunk meg ezen. Emberi értelmünkben nem merül fel a kérdés, ha Isten mindent megtehet, akkor miért nem vette el inkább Heródes életét? Sokkal egyszerűbb lett volna. Akkor csak egy gonosz ember halt volna meg, és számtalan, ártatlan életben marad. Hogyan kormányozza Isten a világot? Hogyan lehet azt mondani, hogy Isten nem csak eltűrte és megengedte, hanem akarta Heródes vérengzését? Pedig így van. Ha nem akarta volna, biztos, hogy nem történik meg. Tudom, borzalmas ilyet kimondani is. De nem mondhatok mást. És csak azt tehetem hozzá, amit Luther. Isten, Isten. És mi nem számoltathatjuk el. De lehet hitünk, ha felülről adatik. És hihetjük, hogy az örökké valóság fényében egyszer majd megértjük, hogy Isten milyen logika mentén kormányozta mégis igazságosan a világot. Addig kár lenne találgatnunk, mert ez nem emberi, hanem isteni logika, amit amíg itt a Földön élünk, nem láthatunk át, nem foghatunk fel, nem érthetünk meg. Igen, Isten kormányoz a földi birodalomban is, de úgy, hogy néha akár őrültek kezébe ad óriási hatalmat. Teljesen mindegy, hogy milyen módon. Hogy választás eredményeként, vagy más úton jutnak-e hozzá. És mi csak hihetjük, hogy amit ezek az őrültek tesznek, az valahol mégiscsak beleillik Isten jó és üdvös tervébe. Bizony, Isten világkormányzó munkáját szemlélve is érvényes, hogy az igaz hitből él. Mert akinek nincs hite, az itt menthetetlenül elvész. Elvész, mert megbotránkozik az értelme, föllázad a szíve az Isten ellen. Csak az állhat meg, akit Isten lelke vezet és tart meg a hitben. Abban a hitben, hogy Isten igaz. Bármit tesz, bármi történik, mindig, minden körülmények között Isten igaz. Amikor az ő igazsága nagyon-nagyon mélyen el van rejtve, a hit akkor is kitart emellett. Isten igaz. És amikor majd egy napon Isten igazsága mindenki számára nyilvánvaló lesz, mert el fog jönni az a nap, akkor ez igazolja a hitét azoknak, akik kitartottak amellett, hogy Isten igaz. És ez lesz az ő igazság. Ez teszi őket is igazzá. És ez aztán tényleg teljes mértékben független mindenféle cselekedetek. Úgy, ahogyan akkor nagy pénteken az egyik lakor fölismerte és kimondta az igazságot Jézusról, hogy ő király, Isten országának a királya, akinek ott királyi hatalma van, és el fog jönni hatalommal. Ez a szava tette őt igazzá, mert az igazat vallotta Istenről. Úgy, ahogyan Jób könyvének a végén Isten Jóbot is igazolja a barátokkal, Bildáddal, Elifázzal, hát meg a Luther által Zwingliusnak nevezett Elihúval szemben. Jób az, aki igazán szólt rólam. Igazat mondott az Istenről. És amikor ez igazolódik, akkor igazolódik az ő igazsága is. A mi értelmünk persze akkor is meg tud botránkozni, amikor Isten nem őrült hatalmasságok gaztettei által büntet, hanem szabadító tetteket visz véghez. Luther ezt Deutero Ézsaiás könyve alapján az ószövetségi nép Babilonból történt szabadulásának példáján tanulta meg. A hívő zsidók számára a perzsa Kóres, hát minden volt, csak nem Isten által felkent vezető. Hadd ne mondjam így, nem volt kóser. És, most nem viccelődni akarok, Deutero Ézsaiás mégis Kóres nevezi az Úr felkentjének, ami ugye héberül messiás. Tehát nem kóser messiás. Aki által népét majd megszabadítja a fogságból, és lehetővé teszi hazatérését ősei földjére. Pedig ez a Kóres nem csak idegen népfia, hanem vallási szempontból is abszolút pogány, bálványimádó. A proféta szerint Isten számára ez nem jelent akadályt. Így mondja Isten, kézen fogva vezeti Kórest, és véghez viteti vele akaratát anélkül, hogy Kóres ebből bármit is sejtene. Kóres azt hiszi, hogy ő a maga isteneinek és a maga hősiességének köszönheti, hogy hihetetlen gyorsasággal leszámol a babiloni hadsereggel, és úgy véli, a maga bölcsessége szerint jár el, amikor a babiloniak által elhurcolt népeket visszatelepíti hazájukba. Luther ennek alapján jut el arra a felismerésre, hogy nem a hatalmat gyakorló hitétől, hanem Isten szándékától függ, hogy a hatalmon levők regnálása a nép számára áldás, vagy éppen átok lesz-e. Az természetesen Luther sem tartja hátránynak, ha az országot becsületes szándékú hívő keresztények kormányozzák. De tudja, hogy ez önmagában nem elég egy ország fölvirágoztatásához. Mint ahogy a tönkre meneteléhez sem elég az, ha a vezetők pogány gazvickó. Ha egy országot, egy népet Isten megáld, az akkor is föl fog virágozni, ha vezetői szándékosan meg akarják rontani. És fordítva. Mert soha nem emberi szándékok, hanem mindig az isteni akarat határozza meg egy adott időben egy adott nép, egy nemzet sorsát. Ha tehát egy nép úgy érzi, hogy rosszul megy a sor, akkor Luther szerint mindenek előtt önvizsgálatot és bűnbánatot kell tartania. Luther szerint a török elleni harc is eleve kudarcra van ítélve mindaddig, amíg a török által fenyegetett népek bűnbánatot nem tartanak és meg nem térnek. Ha viszont egy nép magába száll, őszintén megtér, akkor Isten megkönnyörül rajta, jobbra fordítja sorsukat, akár meglévő hatalmat felhasználva, akár új vezető hatalomba helyezésével. Itt jutunk el a világi birodalomhoz való viszony kérdéséhez, bár előre bocsátom, ez csak részkérdés, és a két birodalom, illetve kettős kormányzás problematikájában a fő kérdés nem ez. Mert a fő kérdés nem a világi, hanem a lelki birodalom és a lelki kormányzás. De mielőtt erre térnék, vizsgáljuk meg Luthernak az 1525-ben kitört német parasztháború idején tett, és sokak által sokat bírált, szerintem félreértett és félremagyarázott kijelentéseit. Amikor Luther a De Servo Arbitrio-ban azt mondja, hogy Isten hat mindenben, Isten nélkül a baltával lesújtani készülő gyilkos nem tudná a kezét felemelni, sőt, a sátán sem tehetne semmit. A sátán van is Isten a ható erő, aki mozgatja. És Isten akaratának senki nem állhat ellen, ahogy Róma 9.19-ben Pál apostol mondja. Akkor Luther Istenről úgy beszél, mint aki Deus in se, Isten önmagában cselekszik. A történelem porondján cselekvő Isten azt tesz, amit akar, azt használ fel hozzá, amit és akit akar, senkitől nem kér hozzá engedélyt, és senkinek nem tartozik elszámolni róla. Ebben az összefüggésben a cselekvő Isten akarata, pontosabban Istennek a cselekedeteiben megnyilvánuló akarata számunkra megközelíthetetlen. Ilyenkor Istennel, mint Deus absconditussal van dolgunk, elrejtőzködő Istennel. Ugyanakkor Isten ki is nyilatkoztatta magát a igéjében, hogy tőlünk, emberektől mit vár, azt elénk tárta a törvényben. Ránk vonatkozó üdvözítő akaratát viszont evangéliumában hirdetteti, ami a bűnök bocsánata mellett Isten eljövendő országának ígéretét tartalmazza. Az evangéliumban, nevezetesen is a hegyi beszédben elénk tárja azt a rendet is, amivel eljövendő országának polgárait, a Krisztusban hívőket, mint egy még itt élő, de a hitben mégis lelki közösséget, lelki módon akarja kormányozni. Mert a Krisztusban hívők, miként Pál mondja Efezus 2.19-ben, már most polgártársai az Isten eljövendő országába jutott szenteknek, vagyis a másik birodalomnak. De teszi hozzá Luther, amíg itt a földön, testben élnek polgárai annak a földi országnak is, ahol éppen laknak. Nyugodtan élhetnek is ezzel a polgárjogukkal, ahogyan például Pál is élt a római polgársággal járó jogával, amikor megbotozták. Mert római polgárt a római birodalomban nem volt szabad megbotozni. Mint római polgár, ezt Pál nem volt köteles eltűrni. Igen ám, de eltűrte. Eltűrte. És csak utána hivatkozott a polgár jogára. Utólag. Azért tűrte el, mert mint keresztény itt a földön a hitéért, és ez is hangsúlyos, nem azért, mert a pénzét akarták elvenni, hanem a hitéért, Krisztust követve, kötelessége minden bántalmazást eltűrni. És Pált akkor a hitéért bántalmazták. Utólag viszont polgár jogára hivatkozva elérte, hogy ne tartsák tovább fogva, hogy tovább mehessen és szabadon hirdethesse az evangéliumot. Luther számára ez az eset mértékadó. És csak ennek alapján érthetjük meg Luther Müntzer Tamás mozgalmával és a vezetése alatt álló parasztokkal kapcsolatban tett megnyilatkozásait. Luther számára Pál magatartása egyáltalán nem volt tudathasadásos, hanem nagyon is következetes. És Luther épp ezt a következetességet hiányolta Müntzer és a parasztok gondolkodásából. Luther mindenek előtt azt rója fel Münzernek, hogy nem tud különbséget tenni a bűneset előtti világ, a mostani világ, és a között az eljövendő világ között, ami majd Krisztus visszatérésekor lép a mostani helyére. Vagyis amikor a másik birodalom a mostani helyére fog lépni. A bűneset előtti világban létezett az az egyenlőségen alapuló igazság, amit a parasztok követelnek. A bűneset óta a világ ügyeiben Isten törvénye, a 10 parancsolat az irányadó, ez pedig többek között elfogadja magántulajdon létét, sőt, határozottan védelmezi azt. Az eljövendő világban pedig már nem lesz szükség törvényre, mert ott Isten lesz minden mindenekben. Amíg azonban az eljövendő világ várományosai, a Krisztusban hívők ezen a földön élnek, addig csak lélekben részesei az eljövendő világnak, test szerint pedig ehhez a világhoz tartoznak. Ezért a gyülekezetben, az egyházban, mint lelki közösségben, Isten lelki kormányzása alatt állnak, aminek eszköze a bűnbocsánat és Jézusnak a hegyi beszédben foglalt parancsolatai. Luther ellenfeleinek állításával szemben ez a megkülönböztetés egyáltalán nem val tudathasadásra. Ellenkezőleg ez következetes gondolkodást tükröz. Ez azt jelenti, hogy másként kell rendezni a dolgokat a világi életben, aminek természetesen a hívők is részesei, és másként az egyházban, a gyülekezetben. És itt tevődik át a hangsúly a két birodalomról, a kettős kormányzása. A világot is, és az egyház lelki közösségét is Isten kormányozza, de más-más úton, más-más eszközökkel. A világot a törvénnyel, az egyház lelki közösségét pedig az evangéliummal, nevezetesen a bűnbocsánattal és a hegyi beszéd Jézusi elveivel. Az egyik a világ törvénye, a másik a hívő ember számára kötelező szabály. Ha tetszik, a rám, a mi ránk vonatkozó szabály. Hogy egészen világos legyek, a 70-szer-7-szeri azonnali megbocsátás kötelezettsége, és a Jézusi elv, hogyha az egyik arcomat megütik, tartsam oda a másikat is, rám, mint hívőre nézve, mindig és mindenhol kötelező. A világi hatóságtól viszont ez nem csak, hogy nem várható el, hanem számára ez egyenesen tilos. Neki a törvényhez és a törvényen alapuló joghoz kell tartania magát. És erre nyugodtan emlékeztethetem akkor is, amikor velem szemben jár el. Miután, mint hívő keresztény, elszenvedtem a jogtalanságot. A hatóságnak természetesen nem kell oda tartanom a másik arcomat, ha jogtalanul megöt. De más, semmiképpen sem üthetek vissza. És tiltakoznom is csak utólag lehet, miután az ütést elszenvedtem. Akkor emlékeztethetem a jogszerű eljárás kötelezettségére. Persze lehet, hogy ekkor fogom majd kapni a másik pofon. Egyébként Mahatma Gandhi tökéletesen értette ezt, noha nem volt keresztény. És ez számunkra azt hiszem erősen megszégyenítő. És vezetésével a szintén nem keresztény indiai nép igen fegyelmezetten alkalmazta is a magát kereszténynek gondoló brit birodalom hatóságaival szemben. Az eredmény az lett, hogy az angolok rákényszerültek India függetlenségének elismerésére. Hát azóta persze Indiában is másként mennek a dolgok, Gandhi ott is csak egyszer létezett. Az elf tehát nem nehéz és nem érthetetlen. az alkalmazásához sem kell tudathasadásosnak lenni. Nem tudom, kik látták a Gandhiról készült filmet. Számomra megdöbbentő volt a sógyár elfoglalásának a jelenete, amikor a hinduk fegyelmezett sorban menetelnek oda a doronggal őket ütlegelő brit hatóság. Hát azok nem is voltak angolok többnyire, hanem szintén indiaiak voltak, akik a brit hatóság szolgálatában álltak, és hatalmas nagy doronggal, tehát ott csontok, bordák törtek, repettek, voltak, akik meg is haltak együttéstől, és sorba, hosszú tömött sorba mennek oda, és visszaütés nélkül elszenvedik. Ez nem érthetetlen, hogy mit kell tenni, meg nem zavaros, teljesen tiszta a kép. Csak föl kell vállalni. És újra mondom, megszégyenítő, hogy a nem keresztény hinduk, igaz, hogy csak egyszer a történelmük során, de megtették, fölvállalták. Hát a kereszténység történelméből nem emlékszem, hogy hasonlót mikor jegyeztek volna föl. Luther tehát éppen ennek az elvnek a alkalmazását hiányolta Müntzer és parasztjai esetében. Luther nehezményezi, hogy a parasztok nem csak felsorolják anyagi természetű sérelmeiket, hanem Isten igéjét használják eszközül arra, hogy Isten ítéletét megelőlegezve önmagukat igaznak tüntessék fel, a földes urakat pedig Isten ítéletével fenyegessék. Ezt az igével, az evangéliummal való súlyos visszaélésnek tartja. De még ezt is lenyelné valahogy, hanem amikor a parasztok a meghirdetett Isten ítélet általuk történő végrehajtását is kilátásba helyezik, na akkor Luthernál betelik a pohár. Ezt írja a Száz hercegeknek címzett levelében. De ha többet akarnak tenni, mint az igével küzdeni, ha törni, zúzni, ököllel ütni is akarnak, akkor kegyelmességtek lépjen közbe, és azonnal utasítsák ki őket az országból. Hát itt még Luther finom. Aztán amikor kitör a háború, akkor már nem azt mondja, hogy utasítsák ki őket az országból, hanem üssék, vágják őket, ahol érik. Intés békére feleletül a Sváb parasztság 12 pontjára című 1525-ben kelt írásában pedig Luther először az urakhoz fordul. Felhívja figyelmüket a parasztok lázongásában rejlő veszélyekre. Ez nagy és veszedelmes dolog, írja, amennyiben a kettőre, Isten országára és a földi országra vonatkozik, mert ha ez a lázadás tovább harapóznék és győzne, el kellene pusztulnia mind a két birodalomnak, itt is a birodalom kifejezést használja, el kellene pusztulni mind a két birodalomnak, úgyhogy nem mondhatna sem a világi uralom, sem, nem maradhatna meg sem a világi uralom, sem az Isten igéje, hanem egész Németország örökre szóló pusztulása következni. Majd Luther nyíltan és kemény szavakkal az urakat hibáztatja a kialakult helyzetét. Ezt írja. A világi kormányzatban nem tesztek egyebet, mint nyúztok és kincset harácsoltok, hogy pompát üzzetek és dőfösködjetek annyira, hogy azt a szegény paraszt ember tovább már nem képes és nem is akarja tűrni. Nyakatokon van a kard. Mégis azt hiszitek, hogy oly biztosan ültök a nyerekben, hogy senki ki nem üthet belőle. Hát jól van, mivel ti így vagytok okai az Isten ezen haragjának, kétség kívül rátok is fogja azt kiönteni, hogyha még a mostani időben nem javultok meg. Mert tudnotok kell, kedves uraim, Isten rendeli úgy, hogy a ti zsarnokságtokat az emberek nem képesek, nem akarják, sőt, figyeljünk, nem is tartoznak eltűrni. Meg kell változnotok, és Isten igéjének engednetek. Ha nem teszitek meg barátságos, készséges módon, meg kell tennetek majd erőszaknak és rombolásnak engedve. Pont, nem aktualizálom, lehetne. Majd hasonló határozottsággal fordul a parasztokhoz is. Nektek főképpen nem csak arra kell ügyelnetek, és teljes komolysággal azt szem előtt tartanotok, hogy ti milyen sokan és mi erősek vagytok, és amazoknak mennyire nincs igazuk, hanem arra is, hogy nektek mennyire van igaz jogotok és tiszta lelkiismeretetek. Először is, kedves barátaim, Isten nevét veszitek fel, és keresztény csoportnak vagy egyesületnek nevezitek magatokat, és azt mondjátok, hogy az isteni jog szerint akartok élni és cselekedni. Helyes. De azt is tudjátok, hogy Istennek nevét, igéjét és megszólítását nem szabad hiába és haszontalanul venni, mert nem hagyja az Úr büntetlenül azt, aki az ő nevét hiába veszi. Ha az ő nevét hiába és hasztalanul veszitek, semmiféle szerencse, hanem csupa szerencsétlenség vár rátok. Ehhez alkalmazkodjatok. Másodszor itt van Isten igéje, és ráadásul Krisztus szája által szól. Mert valaki fegyvert fog, fegyver által vész is el. Ez semmi más nem jelent, mint hogy senki a maga gonoszságával ne bitoroljon hatalmat, hanem, mint Pál mondja, minden lélek a felső hatalmasságoknak engedelmes legyen, félelemmel és tisztelettel. Harmadszor azt mondjátok, hogy a felsőség nagyon gonosz és tűrhetetlen, mert nem akarják nekünk megengedni az evangéliumot, és nagyon keményen terhelnek bennünket földi javainkban. Erre ez a válaszom, hogy a felsőség gonosz és igazságtalan, ez nem ment semmiféle csődülést és lázongást, mert a gonoszságnak megbüntetése nem egyesek dolga, hanem az csak a világi felsőséget illeti meg. Márpedig nem tagadhatjátok, hogy a zendüléstek olyannak látszik, hogy ti magatokat teszitek bírákká önmagatok perében, és ti magatok akartok bosszút állni, és semmi jogtalanságot nem akartok elszenvedni. Az ember haragja, nem szolgálja Isten igazságát. Ezért a hívő semmiképpen sem szolgáltathat magának igazságot, hanem igazságát, és ez is a megigazulás egyik aspektusa, Istentől várja, hogy Isten fogja az ő igazságát majd napfényre hozni. De folytatom az idézetet. Isten nem engedi meg, hogy az ő igéjét és rendjét megszegje a ti garázdaságtól, hanem mivel, hogy dicsekedve, isteni jogra hivatkoztok, és még ez ellen, mégis ez ellen törtök. Isten el fogja ejteni ügyeteket, és borzasztóképpen megbüntettet titeket, akik az ő nevére gyalázatot hoztok, sőt, még ezen felül örökre elkárhoztat, amint azt fentebb mondottam. Mert a felsőbbség szemében észreveszitek a szárkát, de a gerendát, ami a ti szemetekben van, nem látjátok. Mert igaz, hogy a felsőség elkövet igazságtalanságot, de sokkal inkább igazságtalanságot követtek el ti, hogy Isten igéjét nem csak akadályozzátok, hanem lábbal is tapossátok, és az ő hatalmába és jogába avatkoztok, amikor Istennek is nekimenve magatokhoz ragadjátok a felsőség hatalmát, jogát, sőt, mindenét, amilyen van, úgyhogy semmije sem marad neki. Ezért ti sokkal nagyobb rablók vagytok, mint ők, és sokkal gonoszabbat akartok tenni, mint ők. Továbbá szólnunk kell, mondja Luther, még a keresztény és evangéliumi jogokról, minthogy azzal dicsekeztek, hogy kereszténynek neveznek titeket. Halljátok hát, kedves keresztények, a ti keresztény jogotokat. A ti legfőbb uratok, Krisztus, akinek a nevét viselitek, így szól. Ne álljatok ellene a gonosznak gonosszal, hanem aki téged egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre. És aki el akarja venni alsó ruhádat, add neki a felső ruhádat is. És ha valaki jobb felül arcul, tartsd oda neki a másik arcodat is. Miképp egyezik a ti törekvésetek ezzel a joggal? Ha ti nem akartok ezen joggal élni, Krisztus maga fogja az ő nevét letépni rólatok, ami nagyon végzetes lesz rátok nézve. Mert a keresztények önmagukért nem karddal és puskával harcolnak, hanem keresztviseléssel és szenvedéssel, miként vezérük Krisztus sem forgat kardot, hanem függ a kereszten. Ezért győzelmük nem parancsolásban és uralkodásban áll, és nem hatalomviselésben, hanem igenis áll alárendeltségben és erőtelenségben, amint a Szent Pál mondja 2 Korintus 10.4-ben, vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten ereje által vagyunk erősek, Luther így fordítja, mert az ő ereje erőtlenség által lesz teljessé. Ezért hát az legyen a ti nevetek és címetek, hogy ti azok az emberek vagytok, akik azért küzdenek, hogy semmi jogtalanságot és rosszat ne kelljen eltűrniük és elszenvedniük. Ti ezt a nevet viseljétek, a Krisztus nevét pedig hagyjátok békén. Eddig az idézet. Mint láthattuk, Luther a hívő kereszténynek az őt ért jogtalansággal szemben a tetleges küzdelmet nem engedi meg. Legfeljebb a már elszenvedett sérelem utólagos szóvátételét tudja elfogadni. Luther szerint éppen az a keresztény szenved tudathasadásban, aki letérve a hegyi beszédben kijelölt krisztusi útról, tevőlegesen küzd azért, hogy ne kelljen sérelmeket, méltánytalanságokat elszenvednie. Aki világi eszközökkel, világi normák szerint küzd önmaga igazáért, vagy harcol világi ügyekért és célokért, az bizony a világ fia, és többé nem keresztény. De akkor ne is nevezze magát kereszténynek. Ez alól Luther csak egy nem lényegtelen kivételt ismer. Ez az az eset, amikor Jézus szavával a császár azt követeli magának, ami csak az Istent illeti meg. Na, ilyenkor helye van, és csak ilyenkor van helye az ellenállásnak, a világi hatalommal szembeni engedetlenségnek. A hatalomnak törvényes keretek között joga van polgárai vagyonával, sőt életével rendelkeznie, de soha nincs joga a lelkük leigázására vagy megvásárlására. A hatalom nem léphet fel idézőjelben lelkipásztorként, hogy előírja a polgároknak, miben és kiben higgyenek, milyen ideológiát fogadjanak el, milyen politikai nézetet valljanak, viszont milyen gondolatokat és eszméket kell elutasítaniuk, kiket szeressenek és kiket gyűlöljenek, és így tovább. De ilyen értelemben nem csak a hatalomra, még a tudományra is igaz. Nem kényszerítheti művelőit vagy tanulóit tudományosság jelmezébe öltöztetett, de exakt módon a tudomány eszközével soha be nem bizonyított tanok vagy állítások elfogadására. Az ember lelke a tudomány számára sem lehet eladó. Az emberi lelket leigázó vagy megvásárló tudomány a saját szabályai szerint hamis. Érdekes, hogy amikor nem ideig valója van, hanem lelkek megvásárlása és elrablása, és ezzel emberek örök sorsa, nem földi jóléte meg boldogulása, hanem örök sorsa forog kockán, akkor valljuk meg, A történelem során az egyház nagyon, de nagyon ritkán állt ellen a világi hatalomnak. Többnyire behódolt, sőt, szolgalelkűen maga ítélte el azokat, akik mégis ellenálltak. Gondolok például Ordas és a vele kitartók egyházi elítélésére. Most mondjam, hogy ugyanazok állítják utána az emlékműveket. Luther két birodalomról, kettős kormányzásról szóló nézeteiért újabban a latin-amerikai felszabadítási teológia nyomdokait követő észak-amerikai protestáns irányzatok részéről éri sok támadás. Hát ezzel is külön előadásban kellene foglalkozni, csak megemlítem, hogy Luther Müntzer Tamás mozgalmában is azt az alapgondolatot tartotta végzetesen hibásnak, hogy a hívő akár erőszakos, akár békés földi hatalom átvételével a végső ítélet előtt is Isten országát lehetne felállítani, megvalósítani a Földön. Müntzernek ez a teológiai alapvetése felekezeti különbség nélkül azóta is kísért. Az ördögöt nem véletlenül nevezi az Új Szövetség diabolosznak, olyan szellemi hatalomnak, ami mindent a feje tetejére állít. Luther világosan beszél, amikor azt mondja, hogy Isten kormányozza a világot is, de ez eszközeként nem az egyházat, hanem a mindenkori világi hatalmat használja, mert annak kezébe adta a kardot, hogy a törvénynek érvényt szerezzen. Ugyanakkor a hívőket szent lelke által az egyházba gyűjti, hogy mint lelki közösséget a szent lélek eszközével, az igével, mindenek előtt az evangéliummal kormányozza. Luther szerint tragédia, ha ez a két dolog felcserélődik. Most nem arra gondolok, amikor az egyház világi hatalomra tör, bár ezt is lehetne említeni, hanem amikor a bűnözőkkel szemben a világi hatalom a törvény szigora helyett úgymond evangéliumi elveket alkalmaz. Persze Luther is azt mondja, hogy nem baj, ha a törvény alkalmazói hívő keresztény emberek, így mondja, ez csak megnemesíti a felsőbbség tisztét. De az már baj, ha tisztséget viselő hívő keresztények nem tudják megkülönböztetni a tisztségüket, a hivatalukat a személyüktől. Személyükben lehetnek minden sértést elnéző, toleráns, nyájas emberek, de amikor hivatalukat gyakorolják, világi hivatalról van szó, akkor nem. Megint idézem. Régebben a pápaságban a fejedelmek, a nagyurak és az összes bírák nagy félve mondtak csak halálos ítéletet, és alig merték a gyilkosokat, rablókat, tolvajokat és mindenféle gonosztevőket megbüntetni. Pedig hát ez a dolguk, amit Isten rendelt neki. Amint Szent Pál mondja Róma 13-ban, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja. Frigyes herceg, a derék szász választófejedelem, fölötté óvatos és gyenge volt a gonosztevő, főleg a szegény sorsú tolvajok megbüntetésében. Bizony az ember életét elvenni könnyű, mondogatta, de vissza nem lehet adni. János herceg, szász választó fejedelem pedig egyre csak azt hajtotta, ennyi hát, ha megjavul még. Ez a lágy szívűség, ez a kesztyűs kéz okozta, hogy az ország teli lett gonosztevőkkel. 500 évvel ezelőtti Németországról van szó. A szerzetesek, folytatja Luther, a szerzetesek rábeszélték a fejedelmeket, hogy kegyelmesek, jóságosak és béketűrők legyenek, csak hogy a felsőbbség és az ura nem lehetnek szelidek a gonosztevőkkel szemben. Eddig Luther. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy az igazságszolgáltatás modern elvei is megérnének egy külön tanulmányt. másrészt viszont az egyházon belül a középkorban teljesen világi elvek szerint folyt a kormányzás. Mondom, a középkorban. A Corpus Iuris Canonicit, az úgynevezett kánonjogot tekintették a katolikus egyház alkotmányának. A mai napig is az, bár némileg megújították. Pedig, vallja Luther, az egyháznak, mint Isten népének nem jogi, hanem lelki kormányzás alatt kell állnia. Kárhoztatandó és kifogásolható dolognak mondja, ha az emberek lelkiismeretét, idézem, emberi joggal és szokással akarják igazgatni és Istenhez vezetni. És azért ebben az ügyben a Szentírás az Isten igéje szerint kell cselekedni, mert Isten igéje és emberi tan egymással ellenkeznek. Emberi szó és emberi tan állította fel, és rendelte el azt a dogmát, hogy a tan feletti ítélkezést a püspökökre, a tudósokra és az egyetemes zsinatokra kell bízni. Mert Krisztus éppen az ellenkezőjét állítja. Elveszi ezt a püspököktől, a tudósoktól és a zsinatoktól, és a tan megítéléséhez való jogot és hatalmat, mind e kettőt, odaadja minden egyes keresztjének, és ezáltal a keresztjének közösségének, amikor János 10:14-27-ben ezt mondja, az én juhaim ismerik az én szavamat, és ismét, az én juhaim idegen pásztort nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek beszédét, és ismét, aki én előttem jött, mint tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Íme, itt látod már világosan, kit illet meg a jog, hogy a tanítást megítélje. Pápának, püspöknek, tudósnak és mindenki másnak jogában van tanítani. Luther ezt máshol ugyanabban a iratban, a zsinatokról és az egyházról fordított hangsúllyal is mondja, hogy nekik van joguk tanítani. Nekik, nem a hívőknek. Tehát joguk van tanítani, de a juhoknak kell megítélniük, hogy vajon Krisztus hangján szólnak-e, vagy az idegenek hangján. Barátom, mit mondhatnak erre azok, akik a külső látszat szerint ítélnek, és örökké azt zúgják, zsinatok, zsinatok, az egyetemes zsinatok tekintélye dönt a kérdésben. A tudósokat, a püspököket, a nagy többséget, a sokaságot kell meghallgatni, a régi gyakorlatot, a régi szokásokat kell figyelembe venni. Azt hiszed talán, hogy az Isten igéjének ki kell térnie a te régi gyakorlatot, szokásod, püspökeid elől? Soha többé. De ahol az Isten igéje mellettünk szól, akár tetszik nekik, akár nem, ők térjenek ki előlünk, és hallgassanak a mi szavunkra. Itt látjuk, mennyire bízhatsz azokban, akik emberi szóval igazgatják a lelkeket. Nos, hát ki nem látja ebből, hogy minden püspök, konvent, kolostor, főiskola a maga összes testületével Krisztus ezen világos, könnyen érthető szava ellen dühöng, miközben a tanítás megítélésének jogát a juhoktól szemtelenül elveszik, és maguknak tulajdonítják, amiért őket bizonnyal tolvajoknak, farkasoknak és ellenséges indulatú hamis keresztényeknek, szakadároknak kell tekintenünk, mint akikről itt nyilvánosan bebizonyítottuk, hogy az Isten igéjét nem csak megtagadják, hanem azzal szemben állnak, az ellen cselekszenek, éppen úgy, mint azt az Antikrisztusnak és országának cselekednie kell Szent Pál jövendőlése szerint. És Krisztus ismét azt mondja Máté 7:15-ben, őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Lásd, itt Krisztus nem a tanítókra és prófétákra bízza a tanítás megítélését, hanem a tanítványokra, vagyis a juhokra. És ezek szerint nem lehet a hallgatók között, hanem csak is a tanítók között a hamis próféta. És azért kell minden tanítónak a maga tanával együtt alávetnie magát a hallgatók ítéletének. Ezzel Luther nem azt mondja, hogy püspökökre és egyházkormányzati szervekre a zsinatot is beleértve ne lenne szükség, hanem olyan püspökökre, olyan egyházi intézményekre és olyan zsinatokra nincs szükség, amelyek, mint az ő korában, fölébe helyezik magukat az Isten igéjének, és az egyházat nem a Szent Lélek eszközeivel, nem az igével, hanem világi eszközökkel, a világi hatalomgyakorlás módszereivel akarják igazgatni. Ennek eredményeként persze a világ kétségtelenül klerikalizálódni fog, ám ennek az egyház szekularizációja az ára. A Luther korabelinél klerikalizáltabb államot nehéz elképzelni. Ugyanakkor az egyház éppen azért érett meg a reformációra, mert szinte teljes mértékben elvilágosodott. Az egyház kormányzásából pedig az Isten igéjét, pontosabban Krisztus evangéliumának hatalomgyakorlásra vonatkozó rendjét, ahol Jézus azt mondja, de ti közöttetek nem az a rend, mint a világban, hanem a hegyi beszéd rendje. Ezt a rendet a jog szorította ki. Megmerem kockáztatni, hogy az öklét a magasba emelt szentíráson nyugtató Lutert ábrázoló szobrok akkor tükröznék hitelesen a reformáció korának hangulatát, ha az ilyen Luther szobrokkal szemben fölállítanák öklét a Corpus Juris Canonici nyugtató 10. Leó szobrát. Elnézést, ha valaki már ezt a poént hallotta tőlem, mert tudom, hogy egyszer elsütöttem már. Mielőtt újjal mutogatnánk a megreformált, de végső soron fenntartott Corpus Juris Canonici fundamentumán álló mai Rómára, söpörjünk a magunk portája előtt. Egyházkormányzati gyakorlatunk a mögöttünk levő fél évezred alatt milyen irányba fejlődött és merre tart ma? Ugye a 16. században, amikor a Wittenbergből hazatérő magyar Luther tanítványok a gyülekezetben prédikálni kezdtek, török által szétzilált és megbénított régi egyházi hierarchia sokáig nem tudott a jog eszközeivel fellépni, a reformátor prédikátoraink pedig nem akartak a jog eszközeivel élni egyház szervező munkájuk során. És furcsa módon, most mondhatom, hogy nem volt országos költségvetés, meg hasonló adminisztráció, és mégis gomba módon szaporodtak a lutheri reformációt követő gyülekezetek, és újra megteltek a kiürült templomok. Benépesültek a kiürült parókiák. Általában megelevenedett az egyházi élet. A Szentlélek egyházat megőrző, megújító, megelevenítő munkájának nem volt belső akadálya. Külső az volt bőven, de belső nem volt. És ez a fontos, mert a külső akadály az az Isten lelkének nem akadály. Zsinatot persze tartottak akkoriban is, de ez nem csorbította az írás tekintélyét, nem, akkor még nem tolódott át a hangsúly a jog irányába. Aztán folytathatnánk, hogy jött az ellenreformáció vészkorszaka, az üldözések megtették a maguk hatását, az egyházunk kisebbségbe szorult, de a megmaradt gyülekezetekben még akkor is eleven volt a lelki élet, ami pedig a lelki kormányzást illeti, mert püspöknek lenni már, amikor egyáltalán lehetett püspök, inkább jelentett életveszélyt, mint karriert, zsinat szóba sem jöhetett, mégis volt a szó valódi értelmében lelki kormányzás, melynek eszköze az evangélium. Aztán a Rákóczi féle szabadságharc szabadabb körülményei között, nem veszük észre a nagy egyházzal való párhuzamot, Konstantin, amikor szabadabbak lesznek a körülmények. A szabadabb körülmények között kibontakozott, sőt virágzásnak indult az egyházjog, aminek terméke a nevezetes rózsahegyi zsinaton 1707-ben elfogadott egyházalkotmány. Innentől kezdve egyre inkább belopakodtak egyházunkba a világi hatalom gyakorlás eszközei és módszerei, és megkezdődött a lelki kormányzás gyengülése. Második József türelmi rendelete megszüntette az üldözést, aminek eredményeként a protestáns lelkészek, ha lassan is, katolikus papokéhoz hasonló társadalmi rangra kezdtek emelkedni, püspökeink pedig, ha sokkal szerényebb mértékben is, de a katolikus püspökökhöz hasonlóan lelkivezetőből egyházi hatósággá és egyúttal világi méltósággá kezdtek válni. Ezzel a lelki kormányzás bizony tovább gyengült. És ha egy nagy időugrással a kommunista diktatúra éveiben külső kényszerből bekövetkezett változásokat nézzük, azt kell megállapítanunk, hogy egyház kormányzásunk kicsiben bár, de kísértetiesen hasonlóvá lett a katolikus egyházéhoz. Ahhoz, amit Luther annak idején meg akart reformálni. A világi hatalom gyakorlás módszerei és eszközei uralkodóvá váltak, a lelki kormányzás utolsó nyomai is szinte eltűntek. Hogy aztán a rendszerváltással kibontakozó tendencia püspöki túlhatalomnak egy permanensen ülésező zsinat hatalmával való egyre nagyobb mértékű ellensúlyozása hova vezetett, hát azt napjainkban látjuk. Hogy az ilyen körülmények között születő egyház kormányzati döntésekben hány százalék szerep jut, jut-e egyáltalán szerep Isten igéjének, az evangéliumnak, és mennyi a jognak, annak megítélését a hallgatóságra bízom. Bármennyit is hivatkozunk a jogi szabályozásnak a jó rend biztosítása érdekében való szükségességére, Luther szerint az egyházat lelki módon a Szentlélek eszközeivel, Isten igéjével, Krisztus evangéliumával kell kormányozni. Az írás ugyan tanúságot tesz arról, erre szoktak néha hivatkozni, hogy jog és igazság az Isten trónjának támasza, ahogy a Zsoltáros mondja. Tényleg mondja. De ezt Isten világkormányzó munkájáról mondja. Arra pedig még csak utalás sincsen, hogy a jog a Szentlélek egyház kormányzó munkájának eszköztárában szerepelne. Pedig azért Pál apostol elég szép, hosszú eszköztárat felsorol, de én ott a joggal nem találkozom. Tetszett a Szentléleknek és tetszett a jogászoknak. Most elnézést kérek a jogászoktól, de ez a kettő az egyház kormányzás területén nem szokott összejönni. Jézus hegyi beszédében kifejtett, már idézett elvei, tartsd oda a másik arcodat is, add oda a felső ruhádat is, menj vele 200 lépésre, ne kérd vissza a kölcsön, ne állj ellen a gonosznak, jóval győzd le a gonoszt. Ezek nem a jognak, hanem a szeretetnek a nyelvén írt törvények. Ami a szeretet számára természetes, az a jog számára nonsens. A Szentlélek az igében valószínűleg ezért nem rendeli el, hogy az egyházban legyenek bíróságok. Bíróság csak a jog alapján tud ítélni, és a jog nyelvén tud ítéletet hirdetni. Egyházi testületnek pedig a szeretet alapján lenne csak szabad döntést hoznia, és azokat a szeretet nyelvén kellene kihirdetnie. Végül szólni kell még arról, hogy még népszerűtlenebbé tegyem Luthert, hogy Luther szerint, meg magamat is, hogy Luther szerint a Szentlélek az igébe belefoglalta a lelki kormányzásnak egy csodálatos eszközét, és ez a potestas clavium a kulcsok hatalma. Luther nyomatékosan két kulcsról beszél. Oldó kulcsról és kötő kulcsról. Az oldó kulcsot a gyónást követő feloldozásban mindig is használta egyházunk. Na de mi a helyzet a kötő kulcsa? Pedig Luther hangsúlyozza, hogy azt is használni kell. az ő szóhasználatában ez az úgynevezett kis átok, amit fenn kell tartani. Vagyis a föloldozás megtagadása és az Úr asztalától való eltiltás mindaddig, amíg valaki valamilyen nyilvánvaló bűnt nem akar bűnként elismerni, azt nem hajlandó megbánni, illetve nem akar vele felhagyni. Ha valaki olyan életvitelt folytat, ami összeegyeztethetetlen Krisztus jelenlétével az ő életében, és ami ezért az ő jelenlétét az egyház közösségében is lehetetlenné teszi. Az új szövetség két példát ismer erre, ha valaki életvitelszerűen lopásból tartja fenn magát, vagy ha házastársán kívül mással folytat szexuális kapcsolatot. A kötő kulcs alkalmazását ilyenkor sem valamilyen büntető, megtorló szándék kell, hogy motiválja, hanem az érintettnek az örök élet, az üdvösség számára való megmentésének a szándéka. Azzal a reménnyel kell alkalmazni a kötőkulcsot ilyenkor, de kell alkalmazni, hogy egy idő elteltével majd éppen ezt teszi lehetővé az oldó kulcs használatát. Azért szükséges kötni, hogy az ilyen Luther szavával megátalkodott bűnös végül magába szálljon, bűnét elismerve bűnbánatot tartson, bűnös életvitelével szakítson. Így majd ő is részesülhet a feloldozásban, és ismét részt vehet az úrvacsorai közösségben, és ezzel visszafogadtatik az egyház láthatatlan lelki közösségébe. Miután már eleget faggattuk Luthert Isten világkormányzó munkájáról és a világi hatalom iránti engedelmességről, engedjük meg, hogy Luther faggasson minket. Megértettük-e mondani valója második és sokkal fontosabb felét az egyház lelki kormányzásáról? Van-e még egyáltalán lelki kormányzás egyházunkban? Szeretetben fogannak-e, és a szeretet nyelvén íródnak-e egyházi törvényeink? A hegyi beszéd elvét tükrözik-e az egyház kormányzati intézkedések? És végül, de nem utolsó sorban, hogy állunk a kötőkulcs használatával a ránk bizottak lelki kormányzásában, a lelki pásztorkodásban? Thank you.